Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Köszöntöm Önöket, ez a Média 1. Nagy események zajlanak megint a magyar médiapiacon, mint lassan most már szinte mindig megszokhattuk, amíg történik valami nagy dolog. Most épp a múlt héten a Ringier Hungary Kft-t vásárolta meg, pontosan akkor derült ki, megvásárolta az Indamédia csoport, már egyébként hetekkel korábban kötötték meg a szerződést, ez most vált nyilvánossá. Itt van velünk a vonal túlsó felén egy egykori Ringier alkalmazott, aki 13 évig dolgozott a cégnél, Murányi András, a Népszabadság egykori főszerkesztője, aki nem csak az egykori főszerkesztője, hanem az utolsó főszerkesztője volt. Szia András!
Szia Dani, köszöntöm szépen a hallgatókat!
Mi volt az első benyomásod, amikor érkezett a hír, hogy történt ez a tulajdonos váltás, és a Blikket, a Glamourt, a Kiskegyeret, a TVR-hetet, és még egy csomó egyéb lapot, amelyik ugye a Ringierhez tartozik, azt mind-mind megvásárolta az Indamédia.
Hát azt kéne mondanom, hogy meglepett a hír, de igazából nem lepett meg a hír, tekintettel arra, hogy iparági források, azok már jelezgették, hogy nagy titokban, de hogy körülbelül fél éve április óta zajlanak a tárgyalások a két fél között, és hogyha az államhatalomnak a média politikáját nézzük, akkor gyakorlatilag már csak azért sem okozhatott meglepetést ez a tranzakció, mert amit lehetett itt az elmúlt 15 évben, azt a hatalom vagy felvásárolta, vagy pedig megszüntette. Általában inkább egyébként megvásárolta.
Így szerinted mi lehet a logika? Miért szerezték meg? Mi van e mögött?
Hát ugye több aspektusa is lehet a dolognak. Az egyik az az, hogy 5,5 hónap múlva választás van, és az állam miután fölmérte azt is, hogy a jelenlegi üzenetei azok nem feltétlenül működnek úgy, mint régen, korán sem függetlenül attól, hogy van egy új kihívó, egy új erős ellenzéki kihívó, és korán sem függetlenül attól, hogy ugye a közösségi médiás, politikai, közéleti hirdetéseket gyakorlatilag lecsavarták a legnagyobb globális szolgáltatók. Ezért nekik logikus, hogy kellett egy olyan médiacsatorna, egy újabb médiacsatorna, amelyik erősíti az ő üzeneteiket, vagy legalábbis, nem játssz el, vagy nem is ez a jó szó, nem semleges, független módon működik, vagyis az ellenzéki erők számára is viszonylag vállalhatóan. Tehát kellett neki egy olyan csatorna, egy újabb olyan csatorna, amelyikre a saját üzeneteit tudja közvetíteni, és egyébként szerintem a Ringier szempontjából ez abszolút nem jött rosszkor, ez az üzleti ajánlat, tekintettel arra, hogy a régi Ringier Hungary-nek a bevétele, illetve a trendjei, azok nem emelkedő, hanem inkább csökkenő tendenciát mutattak.
Az egy érdekes dolog, hogy fél évvel a választások előtt lépi ezt meg valaki, azért ez kockázatos, tehát akár ez visszafelé is elsülhet. Láttuk az Indexnél is, hogy mekkora nagy balhé volt, és azért amikor az Indexet megvették, akkor azt azért egy ilyen csendesebb időszakra tették, nem a választás előtt közvetlenül, tehát ez akár vissza is üthet, visszafelé is elsülhet, hogy no lám, még úgy látszik, hogy tényleg minden kell nekik, és ennyire nem tisztelik a sajtószabadságot, stb. Távozások jönnek már, ugye a hírek ezzel kapcsolatban is, hogy lesznek távozások, tehát ilyen szempontból érdekes időzítés.
Szerintem a hatalom már túl van azon, hogy bármilyen lelkiismereti kérdést csináljon, vagy hogyha a hatalmi iparágokat nézzem, akkor bármelyikről úgy gondolkodjon, hogy az megfeleltethető legyen a jogállami demokratikus működéseknek. Szerintem a hatalom egyetlen egy dologra fókuszál, még pedig arra, hogy megnyerje a választást, és ennek gyakorlatilag minden eszközt alárendel. Ez is egy eszköze, hogy a negyedik iparág, hatalmi iparágnak az egyik legerősebb független szereplőjét is magához vonza, és egyébként nem feltétlenül attól, hogy mondjuk Origósítsa, vagy TV2-sítse, hanem hát ugye szokták mondani, hogy az egy fontos dolog, ami az újságban megjelenik, de az még fontosabb, ami nem jelenik meg. Uh-huh. Tehát lehet, hogy éppen az a cél, hogy azok a hangok, azok a narratívák, amelyek egy független médiacégnél bőven beleférnek, sőt, a működés alapvetését képezik, azok az új rendszerben már ne nagyon legyenek hallhatóak, vagy legalábbis lejjebb legyenek tekerve.
Hogyha nem lenne ez a választási helyzet, akkor szerinted nem vették volna meg?
Hát volt egy posztom, amelyikben úgy fogalmaztam, hogy a kereslet találkozott a kínálattal. Én azt mondom, hogy ha nem lenne a Fidesz az államhatalom kényszerhelyzetben, akkor valószínűleg nem érdekelné a Ringé Hungary, tekintettel arra, hogy már így is azért egy évi 200 millió forintot elköltött reklámköltés gyanánt ugye ennél a vállalatnál, ami a vállalat működésének nem azt mondom, hogy meghatározó részét képezi, de hát azért egy 200 millió forintos éves reklámköltés azért mindig jól jön. Tehát, hogyha onnan közelítem, hogy 5,5 hónap múlva választás, ez egy teljesen logikus lépés volt. A másik oldalról nézve viszont, hogyha a Ringé Hungary Kft-t nézem, amelyik ugye 30 éve van a magyar lappiacon, akkor abból a szempontból is lehet talán logikus, hogy talán most jött el az idő arra, hogy megfelelő pillanatban, megfelelő időben tudja értékesíteni azt a céget, amely már nem olyan értékes. Emlékszem még olyan időkre, amikor csak a Blick termelt bőven 1 milliárd fölötti adózás utáni eredményt. Most, hogyha a vállalat egészét nézzük, akkor az körülbelül a fele adózás utáni eredmény. Tehát innen is látszik, hogy persze elmegy még ez a média cég, és sok sikeres terméke van, de hát olyan nagy profitot nem termel. Hogyha ezt az évi 500-600 millió forintos nyereséget lefordítjuk euróra, és elképzeljük úgy, hogy Zürichben az asztalon fölé hajolnak és ránéznek, hát egy gyakorlatilag értelmetlen összeg. A hatalomnak az volt a célja, hogy legyen egy új médiavállalata, a Ringé Hungary pedig úgy volt, hogy hát amúgy is egy olyan piacon van, ahol azért a független semleges sajtónak nehezített terepe van. A vállalat eredményei sem olyanok már, mint régen, és e pillanatban nincs is igazi remény arra, hogy ez a tendencia ez megváltoztatható legyen, akármilyen digitális forradalomról beszélünk. Hát akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet. Ugye emlékezhetünk arra, hogy a Fidesz 2010 óta meg annyi média vállalatot vásárolt föl. Hadd mondjak egy példát, amikor a Pannonlapok társaságát megvette, annak német hátterű cége volt, és viszonylag jó ment, és hát iparági források azt pletykálták, ez 2014-ben volt, hogy a Pannonlapok társasága kapott egy egyszerű és visszautasíthatatlan ajánlatot, vagyis hát vagy elfogod és nagyon szép pénzzel kilépsz a piacról, egyébként mondom egy nyereséges termékcsomagról volt szó, három megyei napilapról, legfőképpen három megyei lapilapról, vagy pedig az lesz, hogy hát így is úgy is elveszük, és lehet, hogy a következő ajánlat már nem lesz annyira jó, vagy pedig olyan szabályozásokat hozunk, akár reklámpiaci szempontból, akár más módon, amilyen módon, amelynek nyomán lehet befolyásolni az eredményt. Úgyhogy azért is mondom, hogy a kereslet és a kínálat találkozott, hiszen a hatalomnak mindenképpen szüksége volt arra, hogy egy újabb médiabástyát szerezzen meg, és így minél inkább szűkítse a független, semleges hangokat, pontosabban azoknak az arányait. A Ringé meg valószínűleg úgy volt vele, hogy hát egyrészt ellenszélben pisilni, hát az sosem tanácsos, másrészt még most van itt a jó idő arra, hogy jó időben jó pénzzel ki tudjanak lépni erről a piacról.
Ugye, ami nagyon furcsa, nem biztos, hogy a mindenki emlékszik, bár volt a vendégünk annak idején Kovács Tibor, a Ringé Hungary ügyvezető igazgatója idén áprilisban, és beszélgettünk ugye arról, hogy Szigeti Pétert és Nagy Iván Zsoltot fölvették oda a Blickhez, egészen pontosan, hogy Nagy Iván Zsolt lett a főszerkesztő, aki a hvg.hu-nak volt korábban a felelős szerkesztője, és fölvették, tehát Szigeti Pétert is, aki innovációs és tartalomfejlesztési vezető volt, aki pedig a Centrál Média csoportnál dolgozott. És hát most ugye mai hír, hogy ők távoznak, visszatér Kolozsvári Balázs, aki Nagy Iván Zsolt előtt volt a főszerkesztője a Blicknek. Elég furcsa ez a elmegy, aztán visszatér dolog, mint hogyha lehet, hogy még áprilisban nem tudták ezt, hogy itt el akarják adni, vagy miért vették fel, hát kimondottan kritikus személyekről beszélünk, különösen Nagy Iván Zsolt esetében, és hát most ez egy hátra arc ilyen szempontból, és akkor visszahívják Kolozsvári Balázst a Győr Plusz Média vezérigazgatói posztjáról.
Hát miután ismerem valamennyi szereplőt, és mind a három szakembert remek munkaerőnek tartom, nem szeretném egyikük karrierét sem elemezni, mert nyilván megvan nekik a maguk baja, de amennyire tudom, például a Balázs nem azért távozott a Blikkéléről, mert nagyon forró lett volna a talaj, hanem egyszerűen már nagyon régóta vezette a vállalatot, és ő is úgy érezte, hogy itt van a pillanat, hogy át kell adni a stafétát. Lehet, hogy időközben kipihente magát, és azért is tért vissza, de nem látok bele azokba a tendenciákba, amelyek nyomán Nagy Iván Zsoltot és Szigeti Pétert kinevezték, nem is lenne nagyon tisztem kommentálni. Valószínűleg az még egy előző helyzet volt, egy olyan szituáció, amikor egy új korszakban új termékekkel, új trendekkel, új fejlesztésekkel akarták megújítani a vállalatot, és nem tartom kizártnak, hogy ez nem lett igazán akármilyen okból sikeres, ez a termékfejlesztés, és itt pedig időben találkozott az a szándék, hogy a régi főszerkesztő, aki már ugye másodszor tér vissza a Blik élére, újra a kezébe vegye a stafétát. Ugye egy rutinos szereplőről van szó, Kolozsvári Balázsról, aki hadd beszéljek haza, a testvérem, aki Murányi Marcell, aki a leghosszabb ideig volt a Blik főszerkesztője 8 évig, neki volt nagyon sokáig az első helyettese, és egy kiváló szakember ismertem meg benne, ahogy egyébként a Nemzeti Sportban annak idején még dolgoztunk is egy nagyon rövid időt együtt. Ami biztos, ha akart is bármiféle trendfordulót és előmenetet a ringjé, valószínűleg felmérték azt, hogy ebből nem lesz egy túlságosan sikeres projekt, és miután ezért úgy döntöttek, hogy akkor ennek a hosszú távú projektnek, vagy közép-hosszú távú projektnek akkor itt a vége.
Hát egy kicsit ilyen összevisszaságnak látszik a dolog minden esetre, hogy tavasszal elküldik, aztán most vissza kell hívni, tehát mintha nem lenne koncepció rendesen, vagy nem lett volna egyértelmű, hogy mit szeretnének csinálni. Na mindesetre nézzük, hogy mire számítasz a következő időszakban. Tehát Balázs személyével garantált az, hogy akkor itt nem lesz propagandává alakítva ez alap?
Hadd ugorjak egy kicsit vissza az időben, mielőtt erre is válaszolok, ugye ha nem gond, vagy egyetértesz, akkor tekintsük meg azért az elmúlt 30 évét a ringjének, nem csak azért, mert 13 évében részben vagy egészben részese voltam ennek a KFT-nek a működésében, hanem azért is, mert azért nagyon sok mindent elbeszél Magyarországról. Tehát amikor a Blik megjelent, illetve a ringjé megjelent Magyarországon, akkor nyilván elsősorban ilyen bulvár és magazin koncepcióként tekintett Magyarországra, mármint, hogy ezen a piacon szeretné megvetni a lábát, és minél nagyobb profitot termelni, és ez egy ideig nagyon sikeres is volt, sőt, hát 2000 után, amikor ezt még testvérem könyvében olvastam, a szex celebek politikusokban, hogy ugye, amikor Zambó Jimmy meghalt, ugye ez 2000-2001 fordulóján volt, akkor ugye gyakorlatilag nem lehetett nem Zambó Csimit tenni a címlapra, és gyakorlatilag nem lehetett minden nap azzal szembesülni, hogy egyre kevesebb a példányszám, miközben hatalmasat nőtt folyamatosan a példányszám. Tehát volt a bulvárnak is egy hatalmas kiúrása, ami ugye a média, ami a ringjének a malmára hajtotta a vizet. Szóval a ringjé elsősorban üzletként, mindig is üzletként tekintett Magyarországra, és nem a szólás vélemény szabadságnak a felkent őrzőjeként. Egyszerűen csak profitot akart termelni, és amikor ez a magazin és bulvár üzletág ez elindult fölfelé, akkor dörzsölte a kezét, hogy na, hát akkor most eljött az én időm, és mindennél profitot szeretnék ebből kihajtani. Sosem felejtem el, hogy csak a profitra jellemző, meg hogy milyen volt ringi alkalmazottnak lenni, hogy amikor már a Nemzeti Sportcsoport általános főszerkesztő helyettese voltam, ez 2011-től egy 4 éves időszak volt, és abból ugye 3 év volt a ringi és tisztán ringi és időszak, akkor ugye hát a cég egyik márkája a Blik mellett a Nemzeti Sport volt, Nemzeti Sportcsoport, amelyik szintén igen szép hasznot termelt. És nem egy olyan heti meg havi záráson vettem részt, amikor az előinázott profit alatt voltunk kevéssel, és gyakorlatilag verték az asztalt a svájciak, sőt, hát a magyar menedzsment is, hogy hát gyerekek, hát hogy lehet az, hogy 30 millió forintot írtunk elő májusra, miközben ti csak 28,9 millió forint profitot hoztatok, és akkor itt hol van az 1,1 milliós különbség. Vagy amikor azt a példát is mondhatom, akkor még a testvérem volt a főszerkesztő, hogy bőven 1 milliárd forint adózás utáni eredménye volt a Blicknek, és 1,1 milliárd volt meghatározva, mint az évre tervezett profit, és azt hiszem 23 millióval, vagy ilyen minimális összeggel maradt el csak a Blick ettől az 1,1 milliárd forintos bevételről, mondom, hogy itt 23 millió forint, az gyakorlatilag zseppénz, és ezért úgy döntött, hogy például a főszerkesztőnek nem fizett teljes bónusz, hanem csak nem tudom, x százalékot, mire a főszerkesztő testvérem azt mondta, hogy hát tudjátok, mint akkor inkább vegyetek belőle Svájcból magatoknak sok nyalókát, meg egyebet. Tehát ezzel csak azt akartam elbeszélni, hogy akár a nemzeti sportos részét nézve a dolognak, akár a Blikkes részét nézve a dolognak, itt egyetlen egy szempont volt mindig a ringjének a célkeresztjében, az, hogy minél nagyobb profitot termeljen, olyan szerkesztőségekkel, amelynek az alapműködését persze biztosította, de soha nem lehetett azt mondani, hogy úgy nagy lében dúskálnának ezek a szerkesztőségek. Tehát minden forintnak megvolt a helye, egy külföldi kiküldetésnek megvolt a helye, a benzinköltségeknek megvolt a helye, nagyon-nagyon akkurátusan, és a magyar menedzsment is nagyon-nagyon akkurátusan néztek mindent is. És ugye amikor a Ringier megjelent a Népszabadság életében is, először 2001 novemberében, amikor 49,9%-os lett a Bertelsmann után a portfóliója a Népszabadság ZRT-ben a Ringier-nek, akkor ugye félő volt, hogy a Ringier valami hasonló metódus szeretne csinálni Magyarország első számú piacvezető szerűző újságjával. Jelesül, hogy értsük jól, minimál költségből akar majd valami nagyon jó terméket csinálni, miközben a Népszabadságnak az erejét például az is adta, hogy kiterjedt tudósítói hálózata volt, elsődleges volt az információ közléseket illetően is, és így tovább, és így tovább. És akkor mutatkozott meg igazán, hogy a Ringier mit gondol Magyarországról, vagy mit gondol egyáltalán a média termékekről, amikor a Népszabadság ZRT többségi tulajdonosai, két kisebbségi tulajdonásával, ugye egyrészt a Szabad Sajtó Alapítvánnyal, másrészt a Dolgozói Egyesületnek a képviselőbe vitatkozott folyamatosan azon, hogy mit kéne csinálni. Általában gigantikus költségcsökkentést akartak, a Népszabadság ZRT 2,1 milliárd forintos eredménytartalékából csinálták meg például a Ringier nyomdát, vagy a Medialog nevű vállalkozást, és így tovább. Persze nem az egészéből, hanem nyilván azért beleforgattak ebből az összegből, tehát hogy nagyon sok mindenben nem úgy gondolkodtak a Népszabadságról, mint ahogy tudom, Franciaországban, Spanyolországban, vagy Németországban gondolkodnak a piacvezető szerűző újságról, hanem úgy, mint egy termék, amelyik nyilván így is úgy is el tud majd működni, és fuzionáljon majd a Népszabadság fotórovata, a Blick és a Nemzeti Sport fotórovatával, hiszen egy cég, meg a sportrovatot is egy ember állítsa elő, vagy egy cég állítsa elő, és így tovább, és így tovább. Amiben nyilván voltak gazdasági racionalitások, de szakmai racionalitások a legkevésbé sem. Tehát amikor itt azon borongtak most a Ringier Indamedia tranzakció nyomán, hogy jaj, most újabb sajtószabadság bástyát vesztett el a magyar nyilvánosság, meg jaj, mi lesz így a média nyilvánossággal? Semmi. A Ringier sosem érdekelte az, hogy mi a helyzet a magyarországi szólásvélemény szabadságnak a piacán, és sosem az érdekelte, hogy valamilyen terméket a maga szintjén minőségében előállítson, ketyegjen el valahogy, és szerezzen belőle pénzt. Amikor 2014-ben létrejött az a tranzakció, amelynek nyomán az Axel Springer és a Ringier fuzionált, és Magyarországot is elérte ez a hullám, és a magyar médiahatóság nem engedte, hogy a Ringier és az Axel Springer fuzionáljon, akkor ugye az állam létrehozott egy, hát nem az állam, hanem egy osztrák somaron keresztül létrehoztak egy céget, amelyiknek a Ringier portfóliójának darabjait értékesítették. Akkor is Heinrich Pecina, igen. Akkor is világos volt, hogy a megalakuló MediaWorks, amelynek a tulajdonosa Heinrich Pecina, nem kizárható, hogy majd az állam képviseletében jár el. Akkor persze még senki nem sejtette, hogy például mit tervez a Népszabadsággal. Minden esetre a Ringier akkor gyakorlatilag önként és dalolva értékesítette a Népszabadságot, és még meg annyi más terméket a MediaWorksnek, és aztán fúzionált persze az Axel Springerrel. És Michael Ringier, a fővezére a cégnek 2021-ben a Forbes-nak nem véletlenül beszélte azt el, hogy hát politikai racionalitások húzódtak meg amögött, hogy a Népszabadságot értékesítsék a MediaWorks-nek. Magyarán az állam azt kérte, hogy tegyék be a Népszabadságot egy olyan cégbe, amelyik már egy osztrák showman kezében van, és sokkal közelebb férkőzhetnek hozzá. Ringé mondhatta volna persze, hogy nem, meg keresünk neki úgy kiadót, meg fontos a szólás és médiaszabadság, meg a függetlenség, stb. De hogy is. Azt mondták, hogy jó, hát hogyha az államnak gyakorlatilag így közvetett módon kell a népszabadság, hát akkor vigye el, ő majd az Axel Springerrel szépen tovább termeli a pénzt, és csodálatos profitokat termelnek majd még, amiből Zürichben vesznek még néhány, nem tudom, kastélyt, meg mindenféle hajókikötőt ott a tópartokon. Úgyhogy ezt csak azért mondtam el, hogy még mielőtt könny szökne a szemünkbe, azért ne szökjön könny a szemünkbe. Nem mondom, hogy nagyon kivéreztetett módon működött mindig is a ringié, sőt, hogyha az Axel Springerrel összehasonlítom, ahol gyakorlatilag az volt a cél, hogy hát a hirdetések mellé tegyenek cikkeket. Szóval ahhoz képest a ringié nyilván magasabb szakmai nívon működött, de kizárólag a pénz irányából közelítette meg a dolgokat, illetve a politikai racionalitás irányából közelítette meg a dolgokat. Hogyha innen nézem, akkor most is gyakorlatilag politikai racionalitás történt, hogy egy kicsit keretbe is foglaljam a történetet. Az államnak szüksége volt erre a médiacégre, az állam megkapta ezt a médiacéget, a ringé ki van fizetve, megtartotta a profession.hu-t, illetve a Sportál nevű céget, amelyeket egy saját svájci cége működtet, amelyiket nincs optimális állapotban, hiszen Magyarországon főleg így az állam által feldúsított nemzeti sportcsoport, illetve az MTVA konglomerátum viszi a sportmédiát, tehát mellette a Sportálnak nagyon nehéz labdába rúgnia, sőt. Szóval Ringier jól járt, eladta ezt az üzletet, megtartott magának valamennyit, és most a kezeit, köszönöm szépen, csodálatos volt ez a 30 év Magyarországon. Hogy most mivé alakul majd, ugye az eredeti kérdésed az volt, hogy milyen átrendeződésekhez vezethet majd ez a dolog. Annyit el kell mondani, hogy én az Indexet egy az egyben nem tartom propaganda újságnak. Tehát persze ott van mögötte Mészáros Lőrinc, meg Vasili Miklós az egyik tulajdonos, aki ugye a TV2-nek is elnök vezérigazgatója, és így tovább. Tehát az állam érdekeltsége, vagy az állami emberek érdekeltsége az igen felülreprezentált például az Indexnél. De én azt hiszem észre, hogy miközben persze az Index legyártja azokat a tartalmakat, amelyek kérnek tőlük, például a Városháza ügy egy eklatáns példa, amelyből gyakorlatilag karakter nem volt igaz, és mégis heteken keresztül beszédtémát jelentett a sajtómédiában, inszinuálva a főpolgármestert és az egész, nem csak főpolgármesteri hivatalt, hanem magát a főpolgármesteri hivatal intézményét. Tehát amikor ezek az anyagok megjelennek, akkor persze lehívják a kreditet, de emellett az Index roppant mód törekszik arra, és ezt el kell ismernem, hogy azért a magyar közélet valamennyi szereplőjének a munkásságát valamilyen módon megírja. Persze erre lehet azt mondani, hogy valakire mindig páros lábbal csúsznak, valakire nem, tehát vannak megítélésbeli kérdések, de attól még, hogyha történik ma Magyarországon valami, arról az Index még beszámol, noha mondom, ezek az úgynevezett városháza ügyek, vagy akár nem tudom, Nagy Márton folyamatos kijelentései az gazdaság éppen újjáalakuló fázisáról, azok mindig nagyobb teret kapnak ebben alapban. Hogyha innen közelítek, akkor azt mondom, hogy a ringjének szerintem, illetve az Indamédiának szerintem nem érdeke az, hogy egyből borsot csináljon a Blikkből, hogyha ezt értjük jól, amelyik a politikai revolver újságírásnak a negatív csúcsa, ugye a borsról beszélek, hanem egyszerűen csak azokat a rétegeket kell továbbra is elérnie, amelyik a Fidesz szavazóbázisát tekintik, és különféle, hogy mondjam, szenzitív dolgot a hatalom oldaláról nem kell, hogy közöljenek. Tehát én azt a metódust látom valószínűnek, hogy bár igen közel kerül az államhoz a Blikk és a kiadója, és így a Kiskegyet, Glamour és stb., nem hiszem, hogy olyan szintű ocsmány politikai terméket, politikai kommunikációs terméket csinálnak belőle, mint mondjuk amilyet csináltak az Origóból, a TV2-ből, vagy éppen az összes vidéki labból, amelyik a minősítetetlenség csúcsa. Nyilván, amikor szükség lesz, hogy harcba dobják ezeket a cégeket, akkor harcba is fogják dobni, de ettől még szerintem fölmérték ők is, hogy egy új Kesma, egy új MediaWorks, az nem pálya. Az az egy csökkenő tendencia, az emberek már gyakorlatilag röhögnek ezeken ezeken a nemezzük így álhíreken, vagy gyártott híreken, és akkor még a mesterséges intelligencia vívmányairól még nem is beszéltem. Tehát nekik inkább az az érdekük, hogy továbbra is megmaradjon az a felhajtó erő, az az elérés, ami megvan ezeknek a lapoknak, legfeljebb egy kicsit legyenek kevésbé kritikusak, és inkább egy kicsit talán jobban elkezdjék az ellenzéket. Ugye, amit mondtam korábban, nagyon fontos, hogy mit ír meg egy újság, de az is nagyon fontos, hogy mi az, amit nem ír meg egy újság, és szerintem ebben lehet szerepe majd ennek az új médiavállalatnak.
Média 1.
Ez itt továbbra is a Média 1, vendégem Murányi András, a Népszabadság utolsó főszerkesztője, aki 13 évig volt a Ringer Hungary Kft. Munkavállalója, és ugye arról beszélgettünk, hogy a Ringier hát félig meddig kivonult Magyarországról, bár ugye maradt a profession.hu és a sportál.hu-val, de a Ringer Hungary Kft.-t eladta benne a Blikkel, Kiskegyeddel, Glamourral, TV-újságokkal, és így tovább. Arra azért gondolom számítani lehet, hogy tele lesz azért ezek állami hirdetésekkel, tehát valahogyan ezt majd próbálják felpumpálni, tehát valami ilyesmire azért gondolom te is számítasz.
Igen, bár ugye amikor említettem a beszélgetés elején, hogy a Ringer Hungary Kft. Azért, ha jól emlékszem, a legutóbbi évben 200 millió forintos állami reklámköltést kapott, és nyilván amikor a Blikket kinyitotta az ember, akkor találkozott a nemzeti konzultáció hirdetéseivel, és így tovább. De hát nyilván azért egy médiavállalat, magára valamit adó médiavállalat azért nem teheti meg, hogy folyamatosan ellene mondjuk az állami költéseknek, főleg amelyek nem annyira, hogy mondjam, gyomorforgatóak, vagy minősítetetlenek. Ezt csak azért is mondom, mert például nekem a Népszabadságban benne volt a szerződésemben, hogy csak olyan hirdetést jelentethet meg az újság, amelyik nem írja felül a szakmai sztenderdeket. És nagyon érdekes, bocsánat, csak kinyitok egy gondolatját, hogy amíg a Népszabadság főszerkesztője voltam, egy olyan fideszes hirdetés volt, egy féloldalas fizetett hirdetés, amely megjelent az újságban, mert többet nem is akart a Fidesz hirdetni a Népszabadságban. Az utolsó évben az állami költés az azt hiszem 0,1% volt mindenhez viszonyítva a Népszabadságban. Egy féloldalas hirdetés volt, és jött a vezérigazgató, a MediaWorks akkori vezérigazgató, és mondta, hogy hát figyelj, itt van ez a féloldalas hirdetés, fizetnek érte, mit tudom én, 2,5 millió forintot, vagy 3 millió forintot. Nézd meg, kérlek, Fidesz, tudom, hogy ki fogja vágni a biztosítékot az olvasónál, de nézd meg, hogy szenzitíve. Hát nem nemzeti konzultáció volt, nem fröcsögés volt, nem, hanem egy kvázi ilyen tájékoztató információ jellegű hirdetés volt, amit nagy nyelések közepette engedélyeztem, hiszen tudtam, hogy meg annyi olvasói levelet és e-mailt kapok majd. Ez a hirdetés meg is jelent, mondom, nem tudtam belekötni szakmailag, és utána kaptam 30 telefon meg 40 e-mailt, mindegyiket megválaszoltam, és elmondtam, hogy azért nekünk is szükség van bevételre, és ami nem a valóságtól elrugaszkodott, és nem ére fel a szakmai dolgokat, azokat azért, azoknak azért helyet kell adni a labba, ha bár nincsenek olyan sokan, mert egynél többet nem is tudtam megszámolni. Nem azt mondom, hogy emiatt állt meg a Népszabadság például szemcsökkenésem, mert ugye arra mindig jó szívvel emlékszem, hogy a regnálásunk alatt megállt az a negatív tendencia, sőt az oknyomozó cikkek után némi emelkedést is lehetett tapasztalni, főleg a Népszabadság online-on, miközben a print a stagnált, vagy egy nagyon kicsit ment fölfele, de azért szerepe volt abban, hogy az olvasóknak elmagyaráztuk, hogy erre miért van szükség. Most a választás, ugye 5,5 hónap van a választásig, én azt mondom, hogy most megpróbálok nagyon visszafogottan fogalmazni, szerintem minden idők legmocskosabb kampánya következik. Abban az értelemben feltétlenül, hogy a hatalomon érződik az a frusztráció, hogy egyrészt megképződött egy nagyon erős ellenzéki rivális. Másrészt az a frusztráció is megképződött a hatalma, hogy nem tudnak semmilyen módszerrel hatni erre az erős riválisra. Hogy én mit gondolok Magyar Péterről, vagy a Tisza pártról, az egy külön kérdés, de az látszik, hogy bármit bedobott eddig a Tisza, vagy a Fidesz, bocsánat, és Orbán Viktor a Tiszával és Magyar Péterrel szemben, az gyakorlatilag nem okozott semmilyen visszaesést az új ellenzéki erőnél, és ez igencsak frusztráltá idegesítette a hatalmat, és most már gyakorlatilag a politikusi megszólalásokban is időnként a legalja a szintre mennek a politikusok. Lázár János az gyakorlatilag most már, nem tudom, hogyha határozott névelőt mondok, hogy gyakorlatilag csak akkor nem káromkodik, Kocsis Mátéról nem is beszélek, kimegy Mencer Tamás harcosok klubját mondani, és ott szétordítja mindenféle agresszív szavak kíséretében a széles nyilvánosságot. Szóval, hogy ez a tendencia szerintem fokozódni fog, már csak azért is, hogy valamilyen formában felül tudjanak kerekedni az ellenzéki erőn, és ezért szerintem minden eszközbe fognak vetni, úgy a nyomtatott sajtóban, a rendelkezésre álló nyomtatott sajtóban, most már ugye van egy újabb erős portfóliójuk, hiszen a Ringier Hungary Kft. Az inkább a print oldalról volt erős, miközben persze az online elérése sem volt piskóta, sőt, hát hogyha a blik.hu-t nézem, akkor az első háromban az Index, a blik.hu és a 24.hu állt, tehát az egy igen erős elérés. Szóval mind a nyomtatott sajtóban, mind az online sajtóban sikerül olyan elérést elérni, amelynek nyomán ezeket az üzeneteket maximálisan tudják majd a széles nyilvánosságba küldeni, és miután a tendencia egyre erősödik, és azt érzem én, hogy egyre hisztérikusabb, egyre erősebb a hangulat a Fideszben, abban az irányban, hogy egyszer nem találnak fogást az ellenzéki kihívón, biztos vagyok benne, hogy ez a hirdetési vonalon, és valamennyire majd a kommunikációs, már a publikálási oldalon is megmutatkozik majd.
Egy ilyen főszerkesztőváltás, és egyáltalán egy ilyen tulajdonosváltás, ugye eljut azért az olvasók egy részéhez a hír, eléggé kiemelt információ volt az elmúlt napokban, tehát ilyenkor az olvasók megmaradnak, kitartanak, tehát hogy nem ijednek, meg nem mondják azt, hogy na hát köszi szépen, akkor eddig tartott az előfizetésem, vagy eddig nézegettem a websájtot, és akkor viszlát, tehát így lehet, hogy végül lenullázódik az egész, nem?
Én érdekes módon ettől nem tartok, tekintettel arra, hogy a Blicknek a fő profil azért mégiscsak a bulvár volt, tehát mi történik Sóbert Larával, meg mi van a Starbucks döntőjében. Persze nyilván azért közéleti információk is voltak benne, de szerintem azért elsősorban nem ezért vették meg a Blicket. Hogy visszautaljak, ugye a Népszabadságnál volt egy igen erős dilemma, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk kirúgják a főszerkesztőt, és Bajer Zsoltot ültetik a helyébe, aki hozza magával nem tudom, Gajdi Csottót és még meg annyi más sorstársát, vagy barátját, akkor nyilván az akkori példányszám, csak nem 40 ezeres példányszám, az egyből bezuhan 5000-re, mert hát nyilván az olvasók nem erre kíváncsiak, és annyira erős a közéleti brendje, vagy annyira erős volt a közéleti brendje a Népszabadságnak, hogy nyilván az olvasók erre nem is tudnak máshogy reagálni, ők nem a Magyar Nemzetre fizettek elő, hanem a Népszabadságra. Szerintem ilyen erős brand, vagy elköteleződési brand a Blicknél a tekintetben nincs, hogy ugye ez nem egy közéleti, hanem inkább ilyen bulvár szórakoztató vonalat futó újság, tehát nem hiszem, hogy most tömegesen lemondják majd az újságot. Hozzáteszem, ha az információim nem csalnak, nagyjából 30 ezer, napi 30 ezer adott példányszámnál van a Blick, ami már ugye...
Így van, ezt meg tudom erősíteni, legalábbis tavasszal Kovács Tibor ezt mondta itt, amikor vendégünk volt.
Igen, és hogyha a tendenciát nézem, illetve azt nézem, hogy egy nyomtatott lapot azért elő kell állítani, ugye annak van nyomda költsége, papír költsége, és így tovább, és bizonyos szint alatt egy nyomtatott újság, mert nem annyira érdekes és fenntartható, most nem tudom, hogy ez rokonítható-e azzal a ténnyel, hogy a Blick Kft. Maga 60 millió forintos mínuszt szenvedett el az elmúlt évben, de hát nyilván nekünk még annak idején, amikor Ringier a topon volt a Blikkel és a Nemzeti Sporttal, sőt, meg ugye a Népszabadság is oda tartozott, akkor azt mondták, hogy ha 50 ezer alatt van egy újság példányszáma, akkor már nagyon erősen el kell gondolkodni azon, hogy milyen vastagságú újság és milyen fenntartású újságot kell csinálni. Ugye 30 ezer példánynál ez már igencsak kicsúcsosodó történet. Úgyhogy ha innen nézem a dolgot, akkor azt mondom, hogy igazából már talán nem is a Blick print maga a legfontosabb ebben a portfólióban, hiszen ott van a blik.hu, amelyik ugye a top 3-ban van, ahogy említettük, de minden esetre a Blik print az még hordoz magában annyi erőt, hogy azért az emberek már csak megszokásból is vegyenek egy újságot. Ha egyáltalán találnak újságot, mert én például lemegyek, nem tudom, nyugati aluljáróban biztos találok, de hogyha végigmegyek a Szent István körúton, akkor már nem nagyon találok, régen mert azért 2-3 vagy bele-bele tudtam botlani, de most már nem. És ugye a Blick mindig az árus példányszámról, eladásról volt híres szemben az előfizetéssel, úgyhogy nem tudom, hogy ez a tendencia az érdemben merre vezet, de szerintem ebben a portfólióban inkább azok a termékek, a számottevők, amelyek online formában jelentkeznek. Nem lebecsülve a kiskegyedet, nem lebecsülve a glamourt, de hát most nézzük meg, hogyha nem tudom, a kiskegyedben most minden héten a címlapon Szabó Zsófia lesz, mert ő most a legnépszerűbb NER, hogy mondják ezt, hát nem tudom, nem színész, nem is előadó művész, nem is műsorvezető, hát nem tudom, száztelen.
Tehát minden héten...
Köszönöm szépen, a Dani, hogy kisegítettél. Szóval, hogyha minden héten Szabó Zsófia lesz a címlapon, hát Zák Show, hát most az embereknek igazából tök mindegy, hogy Szabó Zsófia van a címlapon, vagy mit tudom én, Dérheni. Az a lényeg, hogy ők azzal a sztárral találkozzanak, amelyik nagyon sokat szerepel a tévében és a rádióban.
Még ami feltűnést keltett, az az, hogy egy másik szintén svájci cég is most adta el a magyar leányvállalatát, a Markard Group Hungary került új tulajdonoshoz. Itt a helyi menedzsment tudta megvenni a céget, ami hát feltételezhetően azt jelenti, hogy ez nem volt annyira magas a vételár sem, hogy ezt meg tudták tenni. Négy helyi vezető kivásárolta tulajdonképpen a Markard Groupot. Erről mit gondolsz? Ugye ők adják ki a Joyt, az Évát és az Insight. És ez gyakorlatilag a ringjér előtt egy héttel vagy kettővel történt.
Hogyha egy csodálatosan virágzó médiapiaca lenne Magyarországnak, akkor egy picit csodálkoznék ezen a történeten. Décsi az elmúlt 15 évben gyakorlatilag szénné torzították a piacot, hiszen nem csak az a lényeg, hogy milyen termékek vannak, hanem hogy az elérhető reklámerőforrásokat hova allokálják. Hát abból nyilván látszik, hogy azokra a termékekre allokálják, amelyek közel vannak a hatalomhoz. Vagy azért, mert megvették őket, vagy azért, mert valóban ők közel vannak. Úgyhogy, ha innen nézem, akkor bár én csak a Média 1-ből tőled informálottam erről az adásvételről. Valószínűleg ez egy, hát itt van fiúk, lányok, szerintem próbáljátok tovább csinálni, aztán remélem, hogy sikerülni fog, de mi most inkább már megyünk, mert ez már nem annyira érdekes, ez a magyar médiapiac, mert nem tudunk akkora pénzt szakítani, című történet volt. Azt azért kell látni, hogy azok a nyugati befektetők, amelyek megjelentek Magyarországon a rendszerváltás után az 1990-es években, hát azok közül már jócskán, jó néhány nincs itt. Nem csak a Pannonlapok társaságára gondolok, vagy éppen a most emenő Blikre, hanem például a Kisalföld és a Dél-Magyarország közös angol tulajdonosára is, meg annyi mindenre. Az állam gyakorlatilag fölvásárolta, vagy visszavásárolta ezeket a lapokat, de nem a közjó szolgálatába állította, hanem a saját szempontjainak a rendszerébe helyezte el őket.
Ki van még egyáltalán? Azon gondolkodtam, hogy az RTL-en kívül, aki külföldi szereplő, és úgy igazán nagy, jelentős valamilyen szempontból. Ki van még egyáltalán külföldi? Tudsz?
Hát, ha neked gondolkodnod kell, akkor nekem pláne.
Na ez úgy,
úgyhogy én nem nagyon találtam ilyet, amikor múlt pénteken a Klubrádióban Bolgár György rákérdezett, hogy na de mi maradt? Akkor ugye, hogyha végig gondoltam, vannak ugye a független médiumok, mint a HVG, a Telex, a 444, és akkor így jobban gondolkodnom kellett, meg ugye nyilván Magyar Hang, meg a Klubrádió azért meg megvan, és ugye elkezdtem globálisabban gondolkozni ilyen nagyobb kiadókban, és hát ugye csak a Centrál ugrott be, de hát a Centrál az magyar tulajdonban
van. Hát igen,
ugye
az is a Szanoma volt régen, ők is voltak, igen.
Igen, és az magyar tulajdonban, és akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon el kellett gondolkoznom, hogy találok-e még egy ilyen nagyobb, markánsabb médiacéget, és lehet szégyen, nem találtam. De te is felvetetted ezt a kérdést, pedig ha valaki, akkor neked ezt tudnod kéne, hogy van-e. Szerintem nagyjából elfogyott a piac e tekintetben.
Jó, talán egy van még szakmai lapnál, a kreatív tulajdonosa, ők német tulajdonban vannak, de hát, hogy is mondjam, az teljesen más, mint egy nagy mainstream média és egy nagy média cég. Tehát...
Igen, ez egy szubkultúra igazából, úgyhogy az nem a nagy magyar nyilvánosságot, hasznos kiadvány, de a nagy magyar nyilvánosságot nem befolyásolja.
Igen, igen. Szóval gyakorlatilag senki nem maradt, és erről azért úgy érdemes lenne szót ejteni, hogy ezek a külföldi cégek most lehet, hogy nem pont akkor a ringjére jó példa erre, de hogy azért némelyik elég komoly kultúrát tudott ide behozni, mondjuk lásd a Szanoma, és most ez nincs. Tehát gyakorlatilag az újságírók utánpótlása is itt előbb-utóbb probléma lesz, vagy a, a képzés, ugye láttuk ezt is, az oktatást is azért megszállták, itt a médiaoktatást például.
Hát igen, én is tanítok, és azt látom, hogy nagyon-nagyon szűkösek a lehetőségek. Tehát amikor egy fiatalokkal végigvesszük azt, hogy milyen független médiumhoz tudnának elmenni, akár csak gyakorlatra, akkor igencsak beszűkültek a lehetőségek. Hát mondjuk ki, ez a politika, ez a magyarországi politikának az eredménye. Tehát amikor azt látják külföldi befektetők, és nyilván elsősorban azért üzleti szempontokat mérlegelve, hogy itt gyakorlatilag akkor léphet be valaki a magyar piacra, hogyha az állam engedélyezi és megtűri, vagy pedig akkor veszi el tőle, és vagy akkor veszi el tőle a tulajdont, amikor akarja, ilyen-olyan ügyletekkel, hát akkor milyen tendencia lenne, mint az, hogy ezeknek a nagyobb konglomerátumoknak a száma csökken. De hát onnan is kiindulhatok, sőt, azt hiszem ez az eklatáns példa, hogy amikor a Népszabadság már nagyon-nagyon éreztük, hogy itt valami lesz, bár ugye végig azzal hitegettek minket, hogy értékesítik majd egy valamilyen szereplőnek, és igyekeznek azért megóvni, Heirich Pecina végig ezt kommunikálta, hogy volt egy bizonyos pillanat, amikor ezt még el is hittük, vagy volt egy ilyen periódus, amikor el is hittük, de minden esetre elkezdtünk tárgyalni, és amikor elkezdtünk tárgyalni külföldi tulajdonosokkal, vagy magam nevében beszélek, külföldi lehetséges befektetőkkel és magyar befektetőkkel, akkor nem az volt a kérdés, hogy nem az volt a kérdés, hogy jó, de milyen konstrukcióban állapodjunk meg, hiszen a Népszabadság az egy elismert márka, és profitábilis, és elismert alakja nem csak a magyar, hanem az európai, sőt a világ nyilvánosságának, hanem az volt a kérdés, hogy hát miért akartok ezt újra? Hát, hogyha a hatalom megszüntette, akkor ez azt jelenti, hogy a hatalom belépett erre a politikai piacra, és nem akarja, hogy ugyanez a szereplő ez tovább működjön bármilyen formában. Én ugye tárgyaltam északi befektetőkkel, volt német, angol, cseh hát befektetőjelölt, szóval volt, akit megkerestünk, és egyik sem dobta el magát a lehetőségtől, hogy akkor most esetleg a Népszabadságot újraindíthatnám. Mindenhol világosan azt mondták, hogy ez a piac, ez nem az a piac, ahova most bátran merném kockáztatni a tőkémet, mert nem tudom, hogy mi történik ezen a piacon. Pontosabban tudom, hogy mi történik ezen a piacon, de az pontosan minden elemében ellene van annak, amit én gondolnék a szabad sajtó és a profitábilis sajtó működtetésről.
Viszont van egy hírünk, hogy a BBC, ha minden igaz, akkor majd nyit magyar hírszolgáltatást online egyébként. Erről mit gondolsz, hogy ennek mekkora jelentősége lehet, el tud-e érni kritikus tömeget, vagy ez inkább csak megint egy ilyen nis dolog lesz?
Hát nem tudom, akkor megnézhetnék, nem tudom, a Euronews magyar kiadásának, nem tudom, van-e még, de az van. Szóval Euronews magyar kiadásának mekkora hatása, vagy azok a szereplők, amelyek így valamilyen formában...
De van még ugye a Deutsche Welle, még ugye ezt említsük meg, hogy van a Deutsche Welle magyar, még ugye ez a...
Igen, és nagyon szép elbeszélő riportokat lehet látni a Deutsche Welle-től, de hát igazából, hogy mondjam, tehát ez nem egy markáns piaci részvétel, miközben nagyon elbeszélő tartalmakat gyártanak, tehát a magyar valóságot elbeszélő tartalmakat gyártanak, széles körben feldolgozott riportokkal, és meg annyi megszólaltatott emberrel. Szóval, hogyha innen nézem, akkor hát én sok tetejét nem látom ennek, ez egy nagyon, hogy mondjam, szép kihívás, hogy magyarországi szolgáltatást is ojtan a BBC, de szerintem nem lesz meghatározó tényező a magyar nyilvánosságban. A magyar nyilvánosságban az a meghatározó tényező, amelyiket a kormány akarja, és a kormány propaganda szócsövekként lehet a beállítani. Tehát, hogy nincs érdemi befolyása egy szereplős médiavállalatnak. Úgy értem, hogy egy szereplős, hogy egyedül van gyakorlatilag a piacon, és nem egy nagy média konglomerátumként, nagy elérésű szájtként vagy termékként jelenik meg.
Ilyen környezetben, ilyen sivatagos környezetben, amikor mondjuk tanítod a jövő újságíróit, akkor mit tudsz nekik mondani, hogy van értelme egyáltalán ebben a világban? Van itt valami esély, ahol majd normális munkát végezhetnek?
Hát én azt mondom, ugye két mondásom van, hogy régen minden jobb volt, mondom itt poénból, és akkor egyszerűen nevetünk, és egyébként pedig azt mondom, hogy hogy ez egy szakma. Hogy ez még mindig egy szakma. És ugye a történelem az bebizonyította, hogy nagyon sokszor tud változni, és jönnek mindenféle korok, meg jönnek mindenféle hát olyan szereplők, akik a média és a sajtó nyilvánosságnak a korlátozásában érdekeltek. De azért soha nem tart semmilyen rendszer örökké. És ez egy nagyon szép hivatás, és egy nagyon szép szakma, és ha feladja mindenki, vagy nem csinálja tovább mindenki, akkor tényleg nem érdemes ezt az egészet csinálni. Abban kell bízni, hogy előbb-utóbb ki lesz kényszerítve az a fajta változás, amelyik egy társadalompolitikai kataklizmát is okoz majd pozitív értelemben, illetve a médiát is valahogy majd helyre zökkenti. Nyilván azért már nem olyan könnyű, hiszen ahhoz, hogy Magyarországon, tehát Magyarországon nagyon sok mindent leromboltak. A nyomtatott lapok piacát azt gyakorlatilag azbesztétették, és nem csak azért, mert megszüntették a Népszabadságot, hanem azért is, hogy a terjesztéssel így úgy mókoltak, hanem azért is, mert azokat a megyei lapokat, amelyek viszonylag jó elérésűek voltak, azokat gyakorlatilag tönkrevágták a propagandisztikus tartalmakkal. Mert az embereket nem érdekli, hogy propaganda legyen az újságban, ők szeretnének valami fajta módon tájékozódni, meg megnézni a halál híreket, hogy akkor meghalt-e a szomszéd, mert ugye vidéken ez egy fontos dolog, és most ezt tél nélkül mondom, hogy kihalt meg, ezért is vették meg az újságot. Szóval nem hiszem, hogy a nyomtatott lapoknak lesz egy reneszánsza, de hogy az online digitális térben rengeteg kihívás van. Nem csak a mesterséges intelligencia vagy ChatGPT miatt, hanem úgy egyébként a fokozott hírszolgáltatásra minél eddiginél nagyobb jelentősége van. Már csak azért is, hogyha megnézzük a világpolitikai tényezőket, akár Amerikától kezdve Európa meg annyi országán át, éppen Magyarországig, nagyon sok helyen tortül a valóság utáni politizálás. Ez a saját igazságom elbeszélése, amelyik értelemszerűen el akarja nyomni azokat a hangokat, amelyek független, semleges, ellenőrzött módon akarják ellenőrizni a hatalmat, és a közt tájékoztatni arról, hogy a legjobb tudásuk szerint milyen világban élnek. Tehát ezekre továbbra is óriási szükség van, és hogyha mondjuk kimegy az ember Madridba, akkor azt látja, hogy tele van még nyomtatott termékkel egy újságos, meg azt látja, hogy meg annyi lap előérhető, amelyre még elő is fizetnek, akár hogyha előfizetéses szisztémában működnek, hiszen fontos, hogy az emberek ellenőrzött tartalmak nyomán tudjanak tájékozódni. Ez sosem fog kimenni a divatból, persze lehet olyan hullám, amelyik azt mondja, mint mondjuk Orbán Viktor, hogy de Lex, maguknak nem nyilatkozom, mert fake news. 444, maguknak nem nyilatkozom, mert fake news. Tehát ezt lehet mondani, és lehet egy akár, nem tudom, több évtizedig is csinálni, de előbb-utóbb bejön az a korszak, amikor Orbán Viktor éppen nem lesz Magyarország miniszterelnöke, ezek a lapok még továbbra is lesznek, és ugyanúgy folytatják a küldetésüket, ahogy eddig, és az aktuális miniszterelnököt, amikor majd megkérdezik, hogy nem tudom, Kovács úr, Kovács miniszterelnök úr, szeretnénk egy interjút készíteni, akkor nem azt mondják, hogy fake news, hanem azt fogják mondani, hogy persze, hiszen Magyarország megválasztott miniszterelnöke vagyok, 10 millió emberért vagyok felelős, vagy 9,7 millió emberért vagyok felelős, kötelességem ezeket az embereket tájékoztatni. És ezek a lapok akkor is meglesznek, ezek a lapok akkor is végzik majd a munkájukat, és be fogják teljesíteni azt a küldetést, amit évszázadok óta beteljesít a média, mint olyan, mint negyedik hatalmi iparág.
Hát elszaladt az időnk nagyon hamar, pedig még rengeteg mindenről lehetne és kellene is beszélnünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Média Egyben.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, Dani.
Murányi András, a Népszabadság utolsó főszerkesztőjét hallották. Ez volt a Média Egy mára. Érdemes visszahallgatni az adást a media1.hu-ról, vipcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják a műsorainkat hétről hétre. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre media1.hu/hírlevél címen, illetve az RSS-re media1.hu/RSS. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, a műsorvezető Szalai Dániel, viszonthallásra!